A kommunikációs szakmán belüli érvényesülésről, váltásról, társadalmi felelősségvállalásról, egyáltalán a céges kommunikációról beszélgetünk ma. Vendégem Tóth Krisztina, a Mészáros csoport kommunikációs igazgatója, volt televíziós műsorvezető, kommunikációs szakember. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Nem meglepő, hogy a mai műsorban szakmázni fogunk, hiszen ugye te közel 3 évtizedig dolgoztál a médiában, építetted magadat, a karrieredet, de jogász végzettséged van. Tehát, hogy nem csak ez az irány volt az elején a fejedben, hogy ezzel foglalkozol. Mi volt az eredeti elképzelésed? Mire vágytál? Akár már gyerekkorodban, mi leszel, ha nagy leszel?
Hát, hogyha igazán visszamegyünk az időbe a gyerekkoromba, akkor még egy harmadik vonalat is be tudok hozni, mert annak idején én állandóan a színpad világában éltem. Már általános iskolában is különböző kreatív foglalkozásokon, szakkörökön vettem részt, színdarabokban, versmondó versenyeken mindig ott voltam, sőt, népdal éneklő versenyeken is. A színpad világa az engem mindig nagyon vonzott. És
nem is izgultál akkor ezek
szerint? Nem. Általában a fellépés előtti 5 másodperc az, ami egy kicsit az a bizonyos jó kis gyomorgörcs. Egyébként ez aztán később televíziósként is megmaradt, de ez tényleg csak egy 5 másodperc, és ahogy kigyulladtak ugye a stúdiófények, akkor ez így elszállt. Ez a fajta izgalom. Maradt csak a jó adrenali része. Visszatérve a kérdésedre, nem médiára készültem, de a jogi pálya az már egy későbbi fázis volt, mert ugyan a színművészeti egyetemhez aztán végül nem volt bátorságom, nem is felvételiztem, de 18 éves koromban tekintettel arra, hogy én Balatonon, Siófokon születtem, Balatonszabadiban éltem, és annak idején a Juventus Rádiónak még középhullámon ott volt, ami középhullámon szólt, ott volt a stúdiója Siófokon a rádiótoronynál, a rádióállomásnál, jelentkeztem én nyári munkára, mert sőt, még 18 se voltam, ki ha én nem, akkor egy kicsit talán nagyobb önbizalom volt bennem. És emlékszem, hogy Süli Ferenc volt akkor a főszerkesztő, és meghallgatták a hangomat mikrofon mögött, tetszett nekik, és gyakorlatilag bedobtak a mély vízbe, mert elkezdtem riporterkedni akkor a Juventus Rádiónak, az akkor aktuális témákról, ami a Balatonnál érdekes volt, meg ne feledjük el, hogy 1992-t írtunk, tehát éppen, hogy csak a rendszerváltás után voltunk.
És akkor egyből beszippantott ez a világ?
Be, abszolút. Tehát akkor még csak nyári munka volt, hiszen még nem fejeztem be a gimnáziumot, de gyakorlatilag biztos voltam benne, hogy ha leérettségizek, akkor amellett, hogy tovább szerettem volna tanulni, én mindenképp szeretnék a rádió világában maradni. És be is dobtak még, aztán rákövetkező évben már hírszerkesztő, hírolvasó voltam. A mai fejemmel ez nagyon nagy bátorság volt az akkori vezetőség részéről, hogy egy 18 éves kislányt ugye egy olyan izgalmas politikai környezetben, mint ami akkor volt, bedobtak egy ilyen feladatra, de gyakorlatilag 2 lehetőség volt, vagy elmerülök, vagy úszok, és fennmaradok, és hála Istennek ez olyannyira sikerült, hogy ahogy te is mondtad utána, gyakorlatilag 3 évtizeden keresztül a média különböző lépcsőfokait végigjárva maradtam ott.
Viszont tanítóképzőt is végeztél.
Igen.
És ez hogy jön a képbe akkor?
Igen. Hát ezen a területen, amit mondtam, volt önbizalmam, de ahogy mondtam, hogy a színművészeti egyetemet meg sem mertem próbálni, és bár kitűnő jeles tanuló voltam, de azt mondtam, hogy a tanítóképzőben engem biztos felvesznek, hogy az sikerül. És gyakorlatilag így kezdtem el Budapesten a tanítóképző főiskolát. Gyerekekkel mondjuk nagyon szerettem foglalkozni, de már akkor éreztem, hogy nem valószínű, hogy ez lesz az utam. Ráadásul a Juventus Rádió akkor fel is költözött Budapestre, a Rumbach-Sebestyén utcába, és a munkahelyem is gyakorlatilag Budapesthez kötött, és én 18 évesen felköltöztem akkor a fővárosba, és akkor párhuzamosan végeztem ugye a főiskolát, illetve dolgoztam a rádióban.
És hamar a saját lábadra álltál, vagy mondjuk a szüleid segítettek a háttérből, hogyan?
Nem tudtak segíteni, ezt soha nem úgy mondom, hogy bármilyen okból felrónám számukra, ráadásul ugye akkoriban az én szüleim elváltak, úgyhogy édesanyám egyedül nevelt 3-unkat a testvéreimmel, és én gyakorlatilag 10 000 forinttal a zsebembe költöztem fel Budapestre, és valahogy az egész életem mindig így volt, hogy mély víz, csak magamra számíthattam, senkit nem ismertem, úgyhogy emlékszem, az Express újságból kerestem kiadó szobát, hát ugye annak idején még voltak ilyen albérletek, nem is lakásbérletek, és akkor így indult el az életem. Nyilván adott egy biztonságot, ahogy a Juventus Rádió számított rám hírszerkesztő hírolvasóként, úgyhogy volt némi anyagi forrásom így módon, hogy dolgoztam a főiskola mellett.
Igen, és elvégezted a tanítóképzőt, csináltál egy kis ingatlan irodát. Tehát ez megint egy teljesen másik irány azon, hogy magamban egy picit így mosolyogtam, de másrésztről meg tényleg a két lábbal a földön állás, és a több lábon állás.
Ó, és hogyha még tudnád, hogy még mi minden volt. Igen, mert pontosan mindig az volt bennem, hogy fent kell maradni, és bármi felé sodort engem az élet, akkor mindig elkezdtem egy olyan szemmel nézni, hogy azt a bizonyos dolgot, azt hogy lehetne jobban csinálni, hatékonyabban csinálni. És ugye, ahogy említettem neked, hogy egy albérletet vettem ki, Express újság, akkoriban voltak ilyen címközvetítő irodák, nem is ingatlan iroda, hanem címközvetítő iroda, amikor befizetett az ember valamennyi összeget, és akkor kiadtak 5 kiadó lakáscímet vagy szobacímet ezért az összegért, és akkor így, ha szerencséd volt, akkor találtál albérletet. Na, általában senkinek nem volt szerencséje, mert olyan címeket adtak ki ezek a címközvetítők, amik már rég ki voltak adva. És akkor mondtam, hogy ez nem korrekt, ezt nem így kell csinálni, hát majd én megcsinálom jobban. És valóban így indult el egy kis tényleg egyszemélyes vállalkozásként a saját kis irodám, kibéreltem egy lakást, ahol laktam is, és ott csináltam ezt az úgynevezett címközvetítő irodát, annyival plusz szolgáltatásként, hogy én a hozzám betérő ügyfeleknek ott előttük fölhívtam a kiadandó lakás tulajdonosát, lebeszéltem velük, hogy megnézzék, tehát az volt mindig a feltétel, hogy legalább 3 vagy 4 címet, élő címet ki tudjak nekik közvetíteni. Úgyhogy igen, ez volt a másik.
Mert csináltad ezt?
Hát, egész őszintén addig, amíg az iskola annyi időt el nem vett tőlem, hogy látszott, hogy ezt nem fogom tudni úgy csinálni, hogy a jó gazda szeme ott van, fölvettem egy alkalmazottat, aki viszont egyszer csak lelépett, és ez engem olyan sok hatásként ért, hogy emlékszem, be volt keretezve az első kis bevételem 1250 forint, és még azt is elvitte, és akkor utána ezt abba hagytam, és jött a fehér neműbolt. Azt is csináltam.
Azt nem tudtam.
Azt is csináltam a Kossuth Lajos utcában, volt úttörő áruházba, de itt a jó szívem elvitt, sajnos, mert mindig megsajnáltam az embereket, amikor nem volt elég pénzük, hogy kifizessék az olasz fehérnemüket, és nem baj, vigyék, úgyhogy...
Nem volt rentábilis.
Igen, nem volt rentábilis, meg akkor egy, hát fiatal voltam rettenetesen, és nem volt, aki segítsen, úgyhogy sok mindenbe belevágtam, mindent nagyon nagy élvezettel csináltam, és szeretettel, úgyhogy, de a média az, ami folyamatosan maradt.
És ugye a kamerák előtt is megtaláltad önmagadat, rengeteg területen kipróbáltad magad, melyik állt a legközelebb hozzád, hogyha most így visszanézel.
Igen, rengeteg terület, de igazából az, ami mindig volt a kezdetektől, ugye az a hírek világa, a politika, a közélet, ugye a hírszerkesztő hírolvasás után felvételiztem bemondónak a Magyar Televízióba, arra abszolút ugródeszkaként tekintettem. Tehát mindig az volt bennem, hogy valahogy én szeretnék bejutni a nagy királyi televízióba, ugye így hívtuk, a Szabadságtérre, és aztán utána én majd a kis ranglétrát szépen tanulással, sok-sok tanulással végig fogom járni, és akkor a felvételim jól sikerült, és nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, illetve a kedves hallgatók, ugye a bemondó intézménye, Endrei Judit például, igen, Kudlik Júli is csinálta, és az én generációm, akik akkoriban csinálták, mi voltunk az utolsók, utána egyébként meg is szüntették.
Sőt, hát képernyő engedély,
igen, így van, pontosan, és akkor így kezdődött ott, majd ott elkezdtem már utána először regionális híradót csinálni, határon túli híradót műsorvezetőként, és szépen így lépkedtem előre, de gyakorlatilag, mondom, a hír, a közélet, a politika az, ami mindig közel állt hozzám. A nagyon könnyed, nagyon bulvár stílus az nekem valahogy sohasem működött, és akkor itt egy picit ellent is mondok önmagamnak, mert aztán a hosszú évek után, amikor már tényleg reggeli 3 órás élő közéleti műsorokat vezettem, akkor kiválasztottak a Balatoni Nyár egyik műsorvezetőjének. Na, ez szerintem olyan, mint amikor van egy drámai színésznő, és akkor jutalomjátékként kap valami olyan egészen másfajta szerepet, igen, mondjuk egy vígjátékban.
Igen. Több szabadság.
Így van, úgyhogy nyarant, amikor már a kislányom már megszületett, akkor egyszer-egyszer elkalandoztam ebbe a világba, és azt is nagyon szerettem egyébként.
Most sok mindent így elárultál az első pár percben, hogy mennyi mindennel foglalkoztál.
Én meg azt hittem, hogy majd akasztják a hóhért, és nem fogok tudni sok mindent mondani.
Igen, és egyébként ennek kapcsán merült fel bennem, hogy te mennyire könnyen vagy nehezen váltasz. Tehát mennyire gondolkodsz el azon, hogy most milyen területen, hogyan, milyen feladatot.
Ez nagyon érdekes kérdés. Nem vagyok az a típus, aki könnyen eldob dolgokat. Ez az életem minden területére igaz, mert először mindig körbejárom, hogy lehetne javítani, hogy lehetne jobbá tenni egy adott munkakörben akár, hogy érezhetném én magam jobban abban a bizonyos munkakörben, de aztán, amikor eljön egy olyan pont, hogy nem érzem jól magam. Én mindig az volt bennem, hogy a tükörbe este bele tudok-e nézni, és hogyha eljön az a pont, hogy nem, ez már nem megy, és ezt már magamnak sem tudom megmagyarázni, hogy miért csinálom, akkor viszont fel tudok állni. És talán a leglátványosabb ilyen szempontból az volt, amikor a Magyar Televíziótól jöttem el, hiszen ott akkoriban ugye már az Este című műsornak is a műsorvezetője voltam, és ezt mindenféle szerintelenség nélkül mondom, hogy szerintem, hogyha valaki a közéleti politikai műsorvezetésről beszél, akkor nekem legalábbis, akkor fogalmazunk így, nekem ez volt az életem vágya, hogy én egyszer az Este műsorvezetője.
Az etalon.
Igen, lehessek. Igen, így van. Csak a kislányom akkor nagyon picike volt, én pedig minden este ott voltam. És ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a kislányomat reggel elvittem óvodába, de már nem tudtam érte menni, mert akkor már ugye készültem az esti adásra, és amikor én este hazamentem, akkor ő meg már aludt. És picike volt még, és gyakorlatilag csak a reggeleket töltöttük együtt. És ő mindig, mivel egyedül neveltem, ő tudta, hogy ez fontos, hogy anya fontos, hogy dolgozzon, és nagyon jól viselte, de ott, amikor az estét vezettem, akkor egy év után láttam rajta annak jeleit, hogy na, ennek nem lesz jó vége, hogy ennyire hiányolja anyát, ami teljesen érthető volt, és akkor én kértem, hogy kapjak egy váltótársat, de erre nem volt lehetőség, és akkor volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy inkább felmondok. Soha nem ragaszkodtam annyira a képernyőhöz, Így van. Úgyhogy ott eljött ez a pont. Nem szakmai okai voltak, abszolút magánéleti és gyermekemre való odafigyelés miatt. Nem volt egyébként B-terv akkor még. Tehát ilyen szempontból mondták, hogy vakmerő vagyok, de én mindig úgy gondoltam, hogyha bezáródik egy ajtó közhely, de akkor tényleg kinyílik egy másik. És bár felelősség volt a vállamon az említett okokból, hogy egyedül voltam a kislányommal, tehát én családfenntartó is voltam akkor is, de lépnem kellett.
Ez 2015?
Na, ettől féltem, hogy majd egyszer dátumot fogsz tőlem kérdezni.
Mert hogy akkor kezdtél, illetve váltottál az ELTE kommunikációs igazgatói feladataira.
Így van. Na, akkor. Borzasztó vagyok évszámokban is, meg nevekben is. De szerencsére te egy felkészült műsorvezető vagy, és tudod, hogy 2015-ben volt. Igen, akkor váltottam, és akkor volt az, hogy igen, kinyílt egy másik ajtó.
Viszont be is záródik, úgy legalábbis ezt szokták mondani a szakmában, hogy az átjárás a PR, meg a kommunikáció területén nem oda-vissza működik, vagy legalábbis így tanultuk annó. Uh-huh. Gondolkodtál akkor ezen, hogy akkor nem, ezt lezárom, és megyek egy másik világ felé, vagy csak jött az új kihívás, és hajrá?
Nem, ugye ott, ahogy mondtam, azt tudtam, hogy azt lezárom, és aztán, hogy milyen utána, azt akkor még nem tudtam, de mondjuk sokáig nem váratott meg a Jóisten, mert másnap már csörgött a telefonom, hogy lenne egy ilyen lehetőség, mondjuk ott is ugye nyilván meghallgatások, meg pályázat volt, tehát nem volt az egy biztos sztori, hogy ott folytathatom az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, de végül rám esett a választás, és akkor kommunikációs igazgatóként elkestem. Mondjuk az egy
milyen
teljesen
kihívás volt ez, mert hogy ugye másfajta munkavégzést, másfajta gondolkodásmódot, másfajta szereplést kívánt meg.
Így van. Hát megint mély víz. Tehát ugye megint egy mély víz az életemben, mert hogy tényleg azt nem csináltam még valóban, de én azt gondolom, hogy akkoriban egy nagyon tudatos döntés volt rektor úr részéről, illetve az akkori kancellár részéről, hogy egy női kommunikációs igazgató legyen. Ugye akkoriban voltak, talán emlékeznek a hallgatók, a gólyatábori balhék, szexuális zaklatási igen. ügyek, és nyilván egy sokkal hitelesebb volt az, hogy ez soha többet elő ne fordulhasson, vagy ehhez hasonló, hogy egy olyan hölgy kommunikál, tehát hogy hitelesebb egy hölgy szájából hallani az óvintézkedéseket, és minden olyan tevékenység, segítséget, amit az egyetem megtett annak érdekében, szabályokat, hogy ne fordulhasson elő, és vélhetően ezért eshetett rám a választás. Illetve a másik, hogy nyilván abból, hogy a média világából jöttem, volt egy kapcsolatrendszerem, egy jó kapcsolatrendszerem a sajtó képviselőivel, úgyhogy feltételezem, hogy végül ezért mondták azt, hogy Tóth Kriszta legyen.
És élvezted, szeretted ezt az időszakot?
Szerettem, teljesen más volt, azért tegyük hozzá, amikor annyi tudós ember társaságában kellett működnöm, tehát azért teljesen eltérő volt az addig életemhez képest. Nagyon furcsa, hogy ugye addigra én már elvégeztem a jogi egyetemet, tehát én mindig úgy mondom, hogy ott volt az a kis légypiszok a nevem előtt, hogy doktor Tóth Krisztina. Igen. Ez itt az egyetemi világban rettenetesen számít.
Igen, tehát, mert mi megbeszéltük az interjú előtt, hogy nem feltétlenül fontos, igen, számodra, hogy nem. Itt ezt jelezzem.
Igen.
De mégis fontos egy másik világban.
Abban a világban fontos volt, igen, azt én éreztem, hogy adott egyfajta megbecsülést, hiszen ott olyan kiváló tudósok, tanáremberek, oktatók, tanárok voltak, professzorok, akik körében bizony ez számított, hogy a kommunikációs igazgatójuk is egy jogvégzett ember, azon túl, hogy kommunikálni is szeret.
Igen, és elérkeztünk a közelmúltba, mert hogy 2020 januárjában újra váltottál, legalábbis én így tudom, és elvállaltad a Mészáros csoport kommunikációs igazgatói feladatait, posztját, ami azt jelentette, hogy a cégettől kezdve egyébként nem ügynökséggel dolgozott együtt, ami egy még nagyobb feladatot jelentett, gondolom, számodra. Hogyan álltál hozzá ehhez a feladathoz? Mi volt vonzó ebben számodra?
Igen, hogyha megengeded, akkor volt egy kis kitérő, mert amikor az ELTE-n befejeztem ezt a fajta munkát, akkor azért én egy picit visszakanyarodtam a televíziózáshoz. Ugye mondtad, hogy nem
volt visszaút,
nem
mégis,
nagyon
igen.
Volt visszaút, de nekem volt. Igazából én egy annyira, tulajdonképpen egy szerencsés embernek érzem magam, mert akkor nagyon visszajött ez a vágyódás a média világába. Igen, nem is a képernyő maga, hanem az, amit csináltam előtte valóban 25-6-7 évig, és akkor az Echo televízióban volt lehetőségem visszamenni, de nem jársz messze olyan értelemben az igazságtól, hogy az Echo televízió akkoriban már ugye a Mészáros csoport tulajdonában volt, tehát én így a vállalatcsoporttal így kerültem kapcsolatba, még hogyha közvetett módon is, hogy ott voltam szintén műsorvezető. És akkor, amikor az Echo TV beolvadása történt a hírtelevízióban, ott volt megint egy ilyen válaszút, hogy akkor hogyan tovább, hogy televíziózok tovább, de akkor megkeresett a Mészáros csoport tulajdonosa, Mészáros Lőrinc, hogy keresnek kommunikációs igazgatót. Volt egy interjúm, és kértem egy kis gondolkodási időt, mert láttam ebben a elképesztő szakmai kihívást, de hogy mégiscsak televízió, és aztán úgy döntöttem, hogy hát mikor, ha nem 45 évesen váltok egy ilyen nagyot, ugrok egy ilyen nagyot, tehát általában szeretek beleugrani, sokszor még úgy is, hogy nem is biztos, hogy tudom, hogy mire vállalkozom.
Azt szokták mondani, hogy tudtam volna, hogy miben vágom a fejszémet, akkor lehet, meg se próbálom.
Igen,
nem?
Na ezt megpróbáltam volna. Tehát, hogy most így 3 év távlatából is azt mondom, hogy nagyon jó döntés volt, hogy váltottam. Elképesztő érzés az, hogy amikor közéleti politikai műsorvezetőként úgy beszéltem bizonyos gazdasági témákról, hogy gyakorlatilag a mások által leírt cikkekből, anyagokból készültem fel, most gyakorlatilag része vagyok ennek az egész folyamatnak belülről, látom, hogy működik. Tekintettel arra, hogy a Mészáros csoport cégei a magyar gazdaság stratégia ágazataiban jelen van, a bankszektortól a biztosítási piacon át az energetikában, a turizmusban, az építőipar, iparban, és sorolhatnám mezőgazdaság, élelmiszeripar, tehát egy olyan összetett hatalmas vállalatcsoportról van szó, hogy ennek a kommunikációját irányítani, na hát mi az, hogyha nem szakmai kihívás.
És 0-24-es? Milyen
igen.
Élet ez?
Igen, hogyha a rendelkezésre állást kérdezed, akkor igen. Tehát, hogy
a média világából jössz, hát ott se teljesen kiszámítható a munkaidő, elég hektikus a beosztás. Milyen itt az élet?
Hát,
milyen lett azóta az élet?
Igen, az igaz, hogy az hektikus, de most azt mondom, hogy az piskóta volt ahhoz képest. Gyakorlatilag itt mindig szolgálatban van az ember. És ezt úgy képzeld el, hogy olyannyira igaz, hogy csak egy kis személyes sztori megint, hogy tavaly december végén szilveszterezni voltam az egyik szállodába, amely az Opus Global leányvállalatához, a Hungest Hotelhoz tartozik. Annak a kommunikációját is tanácsadóként is én segítettem, és évfél után, már bőven évfél után lefeküdtünk, és egyszer csak megszólal a tűzriadó, és érezzük a füstöt. Lényeg az, hogy tűzriadó volt, és akkor rögtön, tök mindegy, hogy szilveszter van, meg új év van.
Meg szabadidő,
meg családdal vagyok, meg barátokkal vagyok. Azonnal szolgálatba helyeztem magam, és segítettem az ottani szállodaigazgatót, hogy a belső tájékoztatás miként menjen, aztán utána természetesen már egyeztettem másnap a Hungest kommunikációs igazgatójával is a külső kommunikációval kapcsolatban. Szóval ilyen értelemben 0-24, de a vezetőség, illetve a tulajdonos is tiszteletben tartja például a hétvégéket, tehát azért az más kérdés, hogy az újságírók mennyire tartják tiszteletbe, de hát nekik meg ez a dolguk,
igen,
ugye?
Igen, ez egy másik kérdés, ezt meg ismered a másik oldalról.
Igen.
Tartsunk egy kis szünetet, folytatjuk innen a beszélgetést. Vendégem dr. Tóth Krisztina, a Mészáros csoport kommunikációs igazgatója, volt televíziós műsorvezető, a mikrofonnál Kutas Judit, hamarosan innen folytatjuk.